Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez itt a Mentor friss adása, és hát ezúttal érsz Falvi András nélkül, de reméljük, hogy ez az élvezeti értékében nem van le majd a műsornak. Három vállalkozónk van továbbra is itt velünk, természetesen akik versenyeznek majd. Varga József az Adóalba Kft. Részéről, aztán Novák Tamás a Novák és Társai Kft. Részéről, illetve Vojtos Emese a Klub Sandwich-től. És hát itt van a két mentorunk is, Dancsné Engler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozó, üzletág vezetője és Molnár Imre coach tanácsadó. Pénzügyi beszámolókat kellett készíteni, egészen pontosan tervet és egyfajta vállalati víziót is azzal kapcsolatban, hogy a következő 2-3 évben a vállalkozók mit szeretnének, hogyan szeretnének, és azt egy hogyan tudják pénzügyileg alátámasztani. Mit várt el a két mentor a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, Molnár Imre?
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a korábban megfogalmazott válti stratégia, ahhoz tartozó kitörési pontok és marketing tervek tekintetében mennyire sikerül összefésülni a pénzügyi lehetőségekkel mindezt. És nyilvánvalóan vannak tényadatok az elmúlt időszakokra, a pénzügyi évekre vonatkozóan, 2019 is lezáródott bizonyos cégek esetében, és azt vártuk tőlük, hogy a megfogalmazott terveket szeretnénk viszont látni pénzügyi értelemben is, és ez kiindulási pont nyilvánvalóan az egyébként is kötelező eredménykimutatás, meg egyéb pénzügyi beszámolók formai rész adta, de valójában igazából a sorok közötti információkra voltunk kíváncsiak, hogy miért pont annyit, miért pont ilyen ütemben terveznek növekedést a cégek, hogyan alakul a piacszerzésre fordítandó marketing költségeknek az alakulása, hogyan alakulnak majd a bér jellegű költségek összhangban azokkal a korábban megfogalmazott vágyakkal, tervekkel, amelyel mondjuk a létszámnövekedést szeretnék lekövetni. Ezeknek kellett egy ilyen nagyon jól átlátható pénzügyi terv részét letenni az asztalra. Azt gondolom, hogy egy üzleti terv pénzügyi fejezet nélkül nem teljes értékű. Úgyhogy üzleti tervet írtak eddig, most a pénzügyi tervvel fejezték be, és majd innen folytatjuk tovább a későbbi feladatokkal.
Amikor Bernadett leült olvasni a házi feladatokat, megnézni, akkor körülbelül arra számított, amit kapott?
Igen, abszolút. Sőt, én azt láttam, hogy az előző marketing tervházi feladathoz képest ez szerintem sokkal rutinosabban ment, ami számomra azt jelezte, hogy mind a három vállalkozónk minden napjaiban ott van a pénzügyi terv készítés, foglalkoznak likviditás menedzsmenttel, nyilván foglalkoznak azzal, hogy hogyan tudnak hosszú távon jövedelmezően működni és jövedelmezőek maradni. Úgyhogy az én tapasztalatom az volt, hogy reális és objektív pénzügyi tervek születtek, és olyan pénzügyi tervek, amelyek hát egyben megalapítottak is, nem először vették elő, nem először foglalkoztak ezzel.
Kezdjük Bojtos Emesével, a Klub Sandwich vezetőjével.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Könnyebb volt, mint mondjuk egy marketing terv, vagy egy arculat, vagy egy céges üzenetnek a megfogalmazása, egy pénzügyi tervnek az elkészítése, vagy azért itt is át kellett gondolni jó pár dolgot?
Meglepő módon könnyebb volt. Nem is gondoltam volna, én sejtszinten írtózom egyébként a pénzügyi és számviteli tervek készítésétől, és ez abszolút nem is az én azt. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a marketing terve sokkal jobban meg kellett küzdenem, pedig az ehhez képest egy meseszerű történet, itt azért kőkeményen a számokra kellett hagyatkoznunk, de megvoltak, tehát az alapvető irány megvolt a fejemben, kis segítséggel a táblázatot kitöltöttük, utána az maradt át, hogy ezt értelmezni, és nem utolsó sorban el is kell tudni magyarázni, alá kell tudni támasztani, hogy azokban a sorokban miért azok vannak. Onnantól kezdve, hogy magát a táblázat működését átláttam, ez az egész, ez egy nagyon-nagyon jó kis támpont tud lenni az előzőekhez, az üzleti tervhez, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy elkészült.
Varga József az Adóalbától.
Például tudtam támaszkodni a főkönyvelőnkre, és ez nagy könnyebbséget jelentett számunkra. Nem kellett olyan intenzív, átgondolt struktúrát felállítani, mint például a marketing tervnél. Igen, számomra az jelentős könnyebbség volt.
Melyik része volt egyébként a könnyebb? Inkább messzibbre látni, vagy a közeljövőt megjósolni?
Igazából megjósolni,
akkor
nem
tervezni.
Tudjuk a dolgot. Igen, tehát maga a terv, amit mi szeretnénk, vagy én szeretnék, az egyértelműen megvan a fejemben, eddig is megvolt, egy organikus növekedés, amit le lehet követni volna erőforrással is, és egyéb eszközökkel.
Hát akkor majd a részleteibe belemegyünk az adásnak a második részében. Novák Tamás, Novák és Társai Kft. Részéről.
Igen, üdvözlöm én is hallgatókat. Könnyebb volt, tehát nekem volt még talán egy olyan előny, amit nálunk én készítettem ezt a tervet. Nekem ugye a tanulmányaim során ez többször felmerült, ugye a pénzügyi területen. Ugye a beszámolók készítése, és hát én most egy kicsit oda visszatekintettem igazából, mert amúgy nem én csinálom most ezt a cégben, nyilván a könyvelő nálunk is, de most ezzel én foglalkoztam. Könnyebb volt, mindenképpen könnyebb volt, mint a marketing tervet elkészíteni.
Nyugtasson meg mindenki nyereséges marad, ugye? Gondolom, vagy akkor ne is folytassuk.
Bízunk benne.
Jó, rendben. Menjünk bele a részletekbe, akkor milyenek voltak a megoldások egyébként a vállalkozók részéről? Három különböző terület azért, ennek megfelelően teljesen más számok, már a cégek méretéből, területéből adódóan is. Össze lehet ezeket hasonlítani, ezeket a pénzügyi terveket, hogy melyik jobb, vagy melyik kevésbé sikerült, vagy pont ezért más szempontokat kell ilyenkor nézni?
Egymással nem hiszem, hogy van értelme összehasonlítani a megoldásokat, hanem inkább saját magukkal. Tehát a korábbi feladatokban fölvázoltak a cégek egy jövőképet, amelyik mind a három cég esetén meglehetősen szép, ambíciózus, látványos jövőképről szól, fejlődésekről, egyebekről, és ennek az egyébként nagyon ambíciózus jövőképnek a manifestációja pénzügyi értelemben már azért nem volt annyira ambíciózus.
Tehát ilyenkor mindenki elkezd reálisabban gondolkodni, mint amikor a szavakkal bánik?
Egy kicsit óvatosabban terveznek a cégek, hogy nem baj, ha azt majd túl teljesítjük, nyilvánvalóan, de azért a számok szintjén már kevésbé voltak annyira ambíciózusak, talán emese tervezése maradt meg azon az magas ambíciózus szinten, ami korábban leírt szöveges formát. De a másik két cégünk esetén egy elég szolid, organikus növekedést láttunk a számokban. Visszakanyarodva az előző kérdés, hogy nyereségesek, igen, masszívan nyereségesek a cégeink, tervszinten is. Én azt gondolom, hogy nincs értelme olyan tervet csinálni, amelyikben nem erre lövünk egyszer. Hallottam egy riportot egy mesterlövészről, aki azt kérdezték, hogy lehet az, hogy ők így mindig beletalálnak a céltába közepébe, és nagyon egyszerű a dolog, mindig oda kell célozni. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy eltaláljuk a céltáblát, hanem a közepét akarjuk eltalálni, és akkor ez előbb-utóbb sikerülni fog kellő gyakorlat alapján. Tehát itt is a terv az olyan, hogy nem elég úgy nagyjából, hanem minél alaposabban jobban. Egyébként ez a költségekre is igaz, tehát hogyha ki tudnék emelni valamilyen területet, ahol azt gondolom, hogy még érdemes lesz finomítani ezeket a terveket, az nem is annyira az árbevételi rész, hanem a költségek minél reálisabb becslése, ütemezésének a becslése.
Való becsülték a vállalkozóink a költségeket?
Valahol úgy, igen, de ezt nyilvánvalóan nem tudom semmilyen módon alátámasztani, de van egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos szempontból nem biztos, hogy reális a bizonyos költség elemeknek az ilyen alacsony tartása, de hát ez majd a gyakorlatban el fog dőlni. Ez olyan szempontból lényeges, mert azért a vállalkozásaink sok 100 millió forintos árbevételt forgatnak, cashflow nagyon lényeges az ő esetükben, ne forduljon elő egyetlen egy momentum se, amikor mondjuk a pénzáram az mondjuk a nulla alatti területre becsúszik véletlenül, mert a bejövő bevételek és az egyébként tervezhető költségek azok nincsenek kellően baráti viszonyban egymással.
A költségek nem megfelelő alátámasztása az mondjuk az infláció alulbecsülése, vagy béremelkedés alulbecsülése?
Inkább akkor egy tényszerű dolgot mondok, hogyha mindegyik cégünk azt szeretné, hogy a piaci ismertsége, a piaci részesedése növekedjen belátható időn belül, erre célzott, határozott mondjuk marketing kampányokkal készülnek. Ezek a marketing kampányok nem ugyanazok a marketing költségek lesznek, mint amit eddig tettek. Óriás plakát, vagy helyi szórólap hirdetések. Még nem tudjuk, hogy pontosan ez mennyibe fog kerülni, de lehet, hogy az erre alokált rutinszerű költségelem az ezt az áttörést nem biztos, hogy kellően fogja tudni alátámasztani. Ott lehet egy kicsit nyugodtan jobban rátolni. Ez persze nem egyértelmű, mint a focira mondják, hogy kis foci, és kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci.
Ott sem egyértelmű mindig.
Ott sem, igen, ez igaz. De hogy a marketingre se igaz, tehát ez nem feltétlenül pénzkérdés, de az, hogy megtaláljuk a megfelelő üzenetet, megtaláljuk a megfelelő hívó szavakat, amivel a leendő potenciális ügyfeleinket tudjuk behozni, arra azért áldozni kell.
Bernadett, amikor megnézte ezeket a terveket, pénzügyi beszámolókat, már jó párat látott nyilván, ugye vége felé hitelképesnek gondolta a cégeket, vagy azt mondta, hogy hát ezen még dolgozni kéne?
Igen, ugye mi ezekkel a pénzügyi tervekkel jellemzően akkor találkozunk a bankban, hogyha valakinek forrásra van szüksége, és bár ebben az esetben nem erről volt szó, de hát őszintén szóval ezzel a szemmel néztem meg, és nyilván mit keres a bank? A bank azt keresi, hogy ahhoz a tevékenységhez illeszkedően mennyire van egészséges mérleg szerkezet, mennyire látszik az, hogy a vállalkozás jövedelmezően fog működni a jövőben, és hát azért ez nagyon fontos bármilyen terv szempontjából, hogy alapvetően persze egy bank egy vállalkozást hitelez meg, de a tulajdonosokra kíváncsi az ő elkötelezettségükre, arra kíváncsi, hogy a tulajdonosok mit gondolnak a cégről, és ez testesül meg egy pénzügyi tervben elsősorban. És amit az Imre mondott, az nagyon fontos, hogy a bevételeket érdemes nyilván óvatosan becsülni, a költségeket sokkal nagyobb ráhagyással megbecsülni, mert a költségek mindig hamarabb jelentkeznek, mint a bevételek. És azért még egy dolog, amit látni kell, az az, hogy nyilván a jövedelmezőség, ugye itt most beszéltünk erről, ez egy fontos kérdés, azzal összhangban, hogy mi mindent tervez a cég. Ugye itt mind a három cégünknél megjelenik egy jó nagy beruházási igény a jövőre nézve, nyilván annak a beruházásnak meg kell térülnie, amit ők vagy saját forrásból, vagy valamilyen banki forrás igénybevételével fognak megcsinálni. De egyébként a jó hír az, hogy igen, az első az volt, mikor megláttam a pénzügyi terveket, hogy lemodelleztem mind a három cégünket, akik tartósan hitelképesek bármely banknál.
Hát itt folytatjuk majd némi zenei könnyítés után, a mikrofonnál Nagy Károly, és hát továbbra is itt van velünk a három vállalkozónk, és a két mentorunk, pár perc múlva folytatjuk a mentor adását.
Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Jó napot a mikrofonnál továbbra is Nagy Károlyért, Falvi András jól megérdemelt szabadságát tölti, majd jövő héten megkérdezzük tőle, hogy volt-e hó, ahol járt, mert bizony az időjárás az továbbra is meleg. És hát véletlenül a pénzügyi tervezésnél is azért gondolom, hogy volt pár perc, amikor izzadtak a vállalkozóink, amikor törték a fejüket azzal kapcsolatban, hogy jó, mondjuk ezt az évet meg tudom mondani, de hogy mi lesz mondjuk két év múlva, három év múlva, azt gondolom már nehezebb dióbb. Továbbra is itt van velünk a stúdióban a két mentorunk, Molnár Imre, illetve Dancsni Engler Bernadett, a Budapestban kisvállalkozói üzletágvezető, és persze a három vállalkozónk, Novák Tamás, a Novák és társaitól, Varga József az Adóalba Kft-től, és Bojtos Emese a Klub Sandwich-től. Én először a vállalkozókat fogadtam, és utána a mentorokat. Szóval szerintem cégvezetőként, még hogyha az ember rutinos is, azért a következő két-három évet megmondani, hogy milyen lesz, akár egy infláció, jó, akár egy béremelkedés, elvárt béremelkedés. Mondjuk az, hogy ha felvesz valaki hitelt, milyen kamatokkal dolgozhat, egyáltalán a piaca hogy alakul, azért az nem lehet egyszerű. Novák Tamást kérdezném először, hogy a saját területén, a saját területéből kiindulva két-három évre lehet reálisan tervezni. Nekem a szállítmányozással kapcsolatban egy dolog jutott például eszembe, hogy nem is biztos, hogy az emberen múlik ez már a saját cégén, hogy mi fog történni, mert ha mondjuk kimegy külföldre, előfordulhat, hogy hirtelen ott kötelező béreket kell fizetni, és mondjuk ebbe ezzel számolni egy üzleti tervben bizony nem lehet egyszerű.
Hát nagyon nehéz előre tervezni. Én azt mondom egyébként, hogy még egy évet is nagyon nehéz előre látni pontosan, vagy megközelítőleg pontosan, nem hogy két-három évet. Nagyon sok olyan tényező van, amire tényleg nincs ráhatásunk, nincs befolyásunk, és viszonylag gyorsan átalakíthatják a piacot. Tehát ki vagyunk szolgáltat, hogy a különböző törvényi változásoknak valóban itt belföldön, külföldön egyaránt a partnereink teljesítményének is ki vagyunk szolgáltatva, ugye a megbízói oldalról. Tehát rengeteg olyan nyomás és külső tényező van, amire nincsen ráhatásunk, és ezeket előre látni évekre, hát ez nagyon nehéz.
A terv az pont azért jó, hogy van mitől eltérni. Tehát ja. A terv az ahhoz kell, hogy lássuk, hogy egyébként ahova lövünk, ahhoz képest most éppen hol tartunk, és hol lehetne kicsit finomítani, hogy mégiscsak rátérjük ugyanerre az irányra.
Mennyi időnként, a saját tapasztalatból mennyi időnként dolgozált ember egyébként az üzleti várakozásait? Régebben volt ilyen, hogy két-három havonta, aztán ez a válság utáni pár évben lecsökkent, volt olyan, aki azt mondta, hogy hetente átnézi, hát mondjuk az már elég furcsa volt, de gondolom azért havonta, két havonta csak rá kell nézni, hogy hol áll a tervnél az ember.
Igen, igazából így van, tehát én azt szoktam mondani, hogy nagyjából negyed évente szoktam azt ellenőrizni, hogy terv szerint haladunk-e, illetve hogyha valami olyan nem várt dolog történik, ami ugye nem volt betervezve, akkor azt szerint kell újra tervezni. nézni, hogyha az két havonta történik, akkor két havonta, hogyha két évente, akkor két évente. Tehát ameddig azon az úton vagyunk, amit előírtunk magunknak.
Varga Józseftől kérdezem, az Adóalba Kft-nek a vezetőjétől, hogy a saját pénzügyi tervében mi volt a legnehezebb?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva összeállítottunk egy tervet. Az, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, illetve milyen változások vannak, azokhoz helyben kell alkalmazkodni, amikor az begyűrűzik hozzánk a mi életünkbe. Egy dolgot nem szabad szem előtt téveszteni, a célt, ahova el szeretnénk jutni. Tehát a terv, ez csak egy felvázolt tényleg vázlat, hogy na mégis mi az az irány, amerre mennénk, hogyan szeretnénk ezt megoldani, de ezt lebontani a napi életre, azt folyamatosan kell finom hangolni. Például, ha van egy váratlan alapkamatemelés, akkor azt akkor kell reagálni. Tehát nem időszakonként, hanem változás specifikusan kell arra reagálva valamit újraértékelni. Egyik legfontosabb dolog például euró-forint árfolyam, hogy mit remélünk.
Hát az a mostanában tényleg nehéz számolni.
Igen, egy árképzésnél nagyon fontos az, hogy tudjam azt, hogy a következő évben mi várható. Ha euróban értékesítek, forintban vásárolok, ha alábecsülöm a változás mértékét, akkor üzletet vesztek, ha túlbecsülöm, akkor pedig veszteséget fogok elszenvedni. Ez csak egy példa a sok szegmensről, ami befolyásolja az életünket. Most éppen ez egyik legerősebben változó tényező.
Emesélyt kérdezném arról, hogy ott valószínűleg úgy sejtem, hogy önnél azért kellett ám az inflációval dolgozni, egyrészt bérinflációval, másrészt az élelmiszernél azért, hát bevallva, nem bevallva, ott egy nagyobb mértékű áremelkedés volt az elmúlt időszakban. Ezt mondjuk 2-3 évre előre vetíteni lehetett?
Nem, azt a részét azt mondhatjuk, hogy szinte figyelembe sem vettük, pedig tudunk róla. De ezzel nem lehet kalkulálni, mert ez évszakonként is nagyon sokat változik, tehát az őszi-téli szezonban tényleg a plafonig fölemelhetnénk az árainkat, hogyha állandóan követni szeretnénk minden egyes termékárát, aztán nyáron pedig vissza tudjuk hozni valamennyire az elveszített téli árkülönbséget. A béreknek az inflációjával számoltunk, 4%-ot tettem rá béremelésnek, és a valóság az, hogy szerintem ez akár 10%-ig is bőven elmehet, úgyhogy nem kalkuláltunk teljes költséggel, de kellett megjegyzéseket írni egyébként a pénzügyi tervhez, és én ott leírtam azt, hogy ezek olyan változó költségek, amiket nem lehet teljesen pontosan kiszámolni. A mi esetünkben ugye mi szeretnénk teljesen átállni a bioalapanyagokra, úgyhogy ott lesz egy jelentős alapanyag költségváltozás. Ezt most még nem tudom megjósolni, hogy mennyi lesz, úgyhogy ezzel nem kalkuláltunk. Ami nagyon meglepő volt, az, amikor leültünk megcsinálni ezt a feladatot, és segített benne a kontrollárom, akkor mondtam neki, hogy jól van, Zoli, akkor most a 46 fővel számoljuk ki, mert hát ugye az én fejemben egy olyan kép élt, hogy 3-4 év múlva már ez a vállalat, ez hatalmas lesz, ez egy cégcsoport lesz, 50 emberrel szinte, és Zoli nagyon hamar lehozott a valóságba, és mondta, hogy Emese, hogyha ezt 50 fővel fogjuk ezt üzemeltetni 2 év múlva, vagy 3 év múlva ezt a céget, akkor nagyon-nagyon mínuszba fog menni nagyon gyorsan. És akkor úgy éreztem, hogy ennek nincs is értelme, akkor én nem akarom ezt tovább csinálni, nem lehet olyan, amilyennek én elképzeltem, akkor ne legyen semmilyen. De aztán beszélgettünk róla, egy kicsit szűkítettünk a jövőbeli létszámon, és mégiscsak sikerült egy eredményes mérleget produkálni, úgyhogy azért ezt ne sínlegy meg annyira a vállalkozás, és mégis elég létszámmal üzemelhessen, de hát sajnos nem 50 fő.
El szokták egyébként Jolly Jokerként mondani, hogy hát akkor majd gépesítünk, hát nem tudom, hogy amíg a
robotizálunk, igen.
Hogy a szendvicsnél, hogy ez működhet-e.
Hát, nagy séfek is robotizálnak egyébként, nagy konyhákon is vannak már robotséfek.
Magyarán működhet?
Külföldön van már rá példa, Michelin csillagos étteremben is.
Visszatérve a pénzügyi tervek részletezésére, Bernadett melyik részénél mondta azt, hogy hát ezen még a vállalkozóknak dolgozniuk kéne, itt azért elhangzott egy igencsak alulbecsült 4%-os béremelési, fogalmazok úgy, ajánlás, főleg az új alkalmazottak részére. Lehet ennyire, vagy szabad ennyire alulbecsülni egy picit a piacot, aztán majd az élet kiúzanít, vagy azért jobb, hogyha mondjuk a hivatalos számokkal dolgozik az ember, vagy mindenki ismeri annyira a saját területét, hogy mondjuk ott mik lehetnek a körülbelül számok.
Azért itt tapasztalt vállalkozásokról beszélünk itt az együtt ülő csapatnál, ugye sok éve működtetik a vállalkozásaikat, ugye akadatos esetben már már 10 éve is, tehát ott azért már van egy napi rutin. És én azt láttam, hogy a 2020-nak a megtervezése az ilyen nagyon jó alapokon nyugodott, azért az arról szól, hogy ott többnyire mindenki a napi likviditást menedzseli, látja, hogy mikor vannak bevételi, mikor vannak kiadásai, ezek komolyan összhangban vannak hozva, vagy folyamatos fizetőképességet biztosítani kell, ez a legfontosabb dolog. És akkor ehhez képest jönnek az extrák. Az extrák, amik arról szólnak, hogyha bővítem a tárgyi eszközállományom, berendezést veszek, eszközt vásárolok, vagy hogyha ugye ennek megfelelően valaki egy bérleményből ingatlanba szeretne költözni, ennek megfelelően bővíti a létszámát, az erőforrás szükségletnek költsége van, de ezek az extrák, ezek megjelentek a következő évnek a tervezésében, és inkább ez okozott problémát, én azt láttam, vagy okozott kihívást, de még egyszer egy üzleti szimuláció, tehát hogy ezt nem lehet gyakorlatilag tűpontosan megbecsülni ma, ezzel sokat kell foglalkozni, és aztán kiderül, hogy mikor kell ehhez hozzányúlni. Tehát én is azt gondolom, hogy a tárgyévet azt le lehet bontani szinte hónapra pontosan, és a következő éveket meg folyamatosan finom hangolni kell, és ezzel nincsen semmi baj.
Költségek alultervezése, ott szokott elcsúszni. Még talán az árbevétel megbecslése az kevésbé szokott hibás lenni, de a költségek azért szinte minden esetben. Kicsit van ez, mint a házépítkezés, vagy nem tudom, hogyha valaki felújított már ingatlant, akkor nem tud elég vastagon fogni az a ceruza a terv elején, hogy mi mennyibe fog kerülni, meg mennyi ideig fog elhúzódni, úgyis mindig többe fog kerülni a végén, és úgyis tovább fog tartani, mint bármilyen óvatosan tesszük ezt a dolgot. Ez kicsit ilyen a költségek, pláne minél összetettebb, minél divers tevékenységet végez egy cég, minél összetettebb költség struktúrája van, tehát itt a beszerzett anyagoktól, ha külföldről importál be ehhez alapanyagokat, a gyártás egy részét kiszervezi, stb. Sok-sok paraméter alapján az elég könnyű elcsúszni ezen.
Tudunk egyébként majd eredményt hirdetni, hogy melyik vállalkozó tudta a legjobban a pénzügyi beszámolót elkészíteni, vagy ez most nem cél?
Szerintem nem cél, mind a három vállalkozás.
Más terület.
Mind a három vállalkozás a maga területén a maximumot hozta ezzel kapcsolatban, a maximum pontszámot kapták ehhez. Itt ugye nagyon fontos, hogy nem egy egyszerű Excel-t néztünk itt bírálóként, hanem azt vártuk a cégektől, hogy emeljék ki azokat a sorokat, tényezőket, sőt a sorok közötti információkat, amelyek hatással vannak az összképre. Leginkább mind árbevétel, mind költség, mind tervezhetőség szempontjából, és ezek a kiemelések, ezek nagyon fontos kiegészítések, tehát az, csak a számokból azért nehéz kiolvasni a lényeget, tendenciát látunk, de pont az okokat kevésbé, és itt a nagyon jól összefoglalták a cégek külön-külön mindenki a saját piacára azokat a tényezőket, amelyek most már magyarázzák ezeket a számokat.
Mindenki nagyon jól megoldotta ezt a feladatot, és nyilván kívülről nehéz megítélni, hogy ezek objektívek, vagy kellően reálisak-e. A fontos az, hogy elkészültek, és ha bármikor probléma van, és be kell avatkozni, akkor ezekből kirajzolódik, hogy mihez kell hozzányúlni. És szerintem ez a legfontosabb ebben, és abban is egyetértek az Imrével, hogy minél komplexebb egy tevékenység, annál nagyobb szükség van arra, hogy legyen egy vállalkozásnak egy pénzügyi terve.
Itt folytatjuk majd a mentort a három vállalkozónkkal, és a két mentorral pár perc zene, és jövünk majd vissza.
Folytatódik a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Itt a Mentor, folytatjuk a műsort, a mikrofonnál Nagy Károly, nyugodjon meg mindenki, jövő héten már Értfalvi András lesz újra a vezető mikrofonnál, és hát itt a cégek, a versenyzőink, Novák Tamás a Novák és Társai Kft-től, Varga József az Adóalba Kft-től, illetve Bojtó Semes a Klub Sandwich-től kicsit átgondolták a következő 2-3 évet pénzügyi szempontból, és hát a mentorok már megnézték ezt, Molnár Imre, illetve Dancsni Engler Bernadett, a Budapestban kisvállalkozói üzletág vezetője. Azt szokták mondani, hogy az Excel sok mindent elbír, de az élet majd úgyis átdolgozza, esetleg a kontroller, vagy a pénzügyi vezető, vagy bárki, aki a mérleget készíti. Én arra kérném a három vállalkozót, hogy körülbelül arról beszéljünk még egyrészt erre az évre, mik a közeljövő tervei, és mondjuk mennyire támasztja alá az első 30 nap, vagy legalább a bejövő szerződések, vagy az ígéretek ezt az évet. Kezdjük talán Novák Tamással, Novák és társaitól.
Hát számunkra, ami most mindjárt itt évelején felütötte a fejét, és nagy kihívást jelent, az a koronavírus miatti gazdasági visszaesés lényegében a szállítmányozás területén.
Ez Európán belül okoz gondot?
Hát itt Magyarországon érezzük. Mi ugye elsősorban belföldi áruszállítással foglalkozunk, ezen belül ugye a légi elő- és utófutásokkal, és itt nagyon jelentősen érezhető a, a vírusnak a hatása. Ugye több légitársaság személyszállítógépeket és kargógépeket sem enged már Kínába, tehát
magyarán kevésbé jönnek.
Így van, tehát kevesebb az áru, és hát ez mindenképpen nagyon, nagyon jelentősen meglátszik a mi forgalmunkon most itt február hónap az aztán kimondottan kritikus lesz ilyen szempontból, tehát itt most a február a túlélésről fog szólni. De egyébként ennek ellenére van fejlesztésünk, bővítjük a flottánkat, sikerült megnyernünk egy új ügyfelet, egy új szerződéssel, ami kis volumenben indul majd most, idén márciustól, de nagy reményeket fűzünk hozzá, és nagyon reméljük, hogy ezt föl fogjuk tudni építeni. Ez egy másik szállítási irány, tehát nem belföldi szállítás, de nem kapcsolódik a légi és tengeri szállításhoz. Tehát ilyen szempontból egy picit redukáljuk a vírusból fakadó kockázatot ezzel, illetve az idősebb, öregebb eszközök cseréjét tervezzük, tehát nem feltétlen bővítés, de mindenképpen egy eszközpark újítást tervezünk most még idén. És aztán meglátjuk, tehát a gazdasági helyzetnek megfelelően újraírjuk a tervet.
Hát akkor itt tényleg lesz mit átdolgozni. Bojtos Emesétől, a Klubszemvistől kérdezném, hogy tényleg elvicceni semmiképpen sem akarom a dolgot, de mondjuk azért január-februárban vírus, ha más nem influenza vírus van, ez mondjuk az ön iparát, ön területét érinti?
Hál' Istennek nem.
Vagy akkor több a rendelés,
kevesebb
otthon van valaki?
Kevesebb a vásárló, aki bejön az üzletbe, aki otthon fekszik.
Többen rendelnek.
Nem, hál' Istennek minket ez nem érint egyáltalán.
Erre az évre van valami, ami már a 2-3 éves előretervezésen túl várható önöknél?
Hát erre az évre van csak igazán, mert most olyan hatalmas változás előtt állunk 2021-ben, aminek az alapozása az idén fog megtörténni. Úgyhogy ahhoz, hogy elő tudjunk állni 2021-ben azzal az új termékcsoporttal, amiről a mostani műsorban és a múlt műsorban is már beharangoztunk, minden előkészület most fog zajlani. Szeretnénk majd indulni egy pályázaton, egy Európai Uniós pályázaton, ahol egy egész kutatást fogunk a téma mögé állítani, ami az egészség tudatos táplálkozás felé fordulást lesz, az étkezésnek az egészségre gyakorolt hatásával foglalkozik, az élelmiszer fogyasztási trendeknek a változásait figyeli, úgyhogy szerintem ez egy nagyon klassz dolog lesz, és alig várom már, hogy belevágjunk.
Ez párhuzamosan a műsor feladataival együtt lesz majd,
igen,
vagy inkább
igen,
utána?
Igen, és azzal is párhuzamosan, hogy természetesen amit most csinálunk, azt viszont az abszolút prémium szinten tudjuk folytatni, úgyhogy akkor már is három lába már áll az asztalnak, ugye? A negyedik még titok.
Varga József az a Dolba Kft-től fejlesztés, innováció lesz, ami erre az évre megmozgatja majd az agysejteket, meg persze gondolom nyilván az üzletet?
Kénytelenek vagyunk két okból. Egyrészt Európai Uniós visszarendítendő támogatást nyertünk pályázati úton, ott előre meg van határozva, hogy milyen menetrend szerint kell végigmennünk. Tehát itt van egy kényszerítő erő. Másik oldalon van olyan fejlesztésünk is, ami saját finanszírozású teljes egészében. Ott megállapítható, hogy a költségeket nem lehet előre megbecsülni. Ez folyamatosan alakul menet közben. Ez is egy állandó gondolkodást igényel, illetve a meglévő költségstruktúrák átgondolása. Hogyan lehet jobban megszervezni a cég életét, hogyan lehet ezáltal spórolni. Most ebben a téli időszakban ezeket a dolgokat visszük végig, és ezen gondolkodunk.
Akkor ez elsősorban az első negyedév feladata lesz, vagy bőven az innováció, az uniós pályázat ad majd feladatot a második fél évre is?
Ez folyamatos, a költségek átgondolás ez a jelen feladata, és a folyamatos újragondolása annak az innovációs célnak, amit el szeretünk érni, az mindennapi probléma lesz, nem probléma, megoldásra való feladat és kihívás előttünk.
Melyik a keményebb egyébként uniós pályázati feltételeknek és pénzügyi beszámolási kötelezettségnek megfelelni, vagy mondjuk egy hitelkonstrukciónak?
Hát azért az Európai Uniósban sokkal több csapda van, és sokkal szigorúbb dokumentáció.
Ráadásul angol nyelvű is?
Nem, magyar, viszont kétszintű az ellenőrzés. Egyrészt magyar országról is kapunk ellenőröket a minisztériumból, de jártak már nálunk Brüsszelből is, mindent rendben találtak. Ott azért igencsak mozgott a stresszfaktor, de szerencsére minden rendben volt.
Két mentort kérdezném, hogy egyrészt még egy pénzügyi beszámoló elkészítése után adnak-e esetleg pihentető feladatot, ajánlott a vállalkozóknak, vagy itt nincs kegyelem ebben az értelemben, és mondjuk lehet, hogy nem is egy, hanem két házi feladat lesz.
Igen. Hát nyilván folytatjuk tovább, teljesen új fejezet kezdődik a cégek életében, eljutottunk oda, hogy vannak stratégiai célkitűzések, van egy üzleti terv, született ezt megerősítő marketingterv, pénzügyi terv. Most nézzük meg a következő két feladatban, hogy vajon milyen akadályok lehetnek ezen tervek megvalósításával szembe. És ezekre készüljenek fel.
Ha várja tervet kell, tehát egy valami rendkívüli dologra kell készülni?
Hát mondjuk úgy, hogy a nem várt eseményeket vegyék számba, és nem baj, hogyha ezekre készül valamilyen forgatókönyv. Ha bekövetkezik az a nem várt esemény, akkor ne akkor kelljen improvizálni, hanem ugyanígy legyen egy terv, ami lehet, hogy majd attól el lehet térni a gyakorlatban, de mindenképpen legyen valami fogalmuk azzal kapcsolatban, hogy mi legyen. Ezt kockázatmenedzsmentnek, vagy risk and mitigation plannek hívják angolul, alapvetően az a cél, hogy objektíven föl tudják mérni azt, hogy milyen előttük álló kockázatok lehetnek, amelyek nagy hatással lehetnek a cégük működésére, és akár ezek bekövetkezési valószínűsége is meglehetősen nagy lehet. Ezekre mindenképpen kell valamilyen havária tervet kidolgozni, és a következő két feladat erről szól. Először listázzák ezeket a előttük álló kockázatokat, kicsit magyarázzák, hogy egész pontosan mit értenek ez alatt, majd a második feladatban pedig nézzük meg, hogy melyikkel mit lehet kezdeni, melyik az a kockázat, amit adott esetben egyfajta tartalék alapképzésével lehet elviselni, ha bekövetkezik, mi az, ami megosztható, akár a partnerekkel, akár az ügyfelekkel, mi az, ami teljes egészében áthárítható valakire, mondjuk egy biztosítótársaságra, vagy valamilyen közreműködő egyebekre. Egyáltalán mi lehet a kezelési módja ezeknek? Van-e valamilyen versenyjogi, szabályozási kockázat előttük, amelyekre célszerű időben felkészülni? Tehát nem, messze nem csak gazdasági történésekre kell gondolni, ezek
humán vírus, erőforrás. Mint ahogy hallottuk.
Hát például egy vírus, szerintem erre azért valószínűleg kevés cég volt, akinek volt erre vonatkozó forgatókönyve idehaza, lehet, hogy ezután már lesz, vagy lesz több ilyen.
Don Stengler Bernadettet kérdezni még a Budapest Bank kisvállalkozó üzletág vezetőjét, hogy a hitelnél szerintem mindenképpen jó pont, de lehet, hogy kötelező is mondjuk egy hitelbiztosítás. Egy hitelbiztosítással fel lehet készülni a Molnár Imre által mondott nem várt kockázatokra, vagy igazából az csak egy kis pénzügyi segítség, és igazából jobb, hogyha más terve is van a vállalkozónak, mint a biztosításra számítani.
Az tud lenni pénzügyi segítség, de valóban csak egy lehetséges segítség. A fontos az, amiről eddig is beszéltünk, hogyha van egy jó pénzügyi terv, amiből legalább a tárgyév jó kirajzolódik, hogyha látják, hogy hol vannak annak a pénzügyi tervnek a kockázatai, arra tudnak készülni, a nem várt akadályok egy részére fel tudnak készülni, akkor alapvetően ezekkel a nehézségekkel 80%-ban meg lehet birkózni. És nyilván vannak azok is, amiről ugye a Tamás is beszélt, amikre nem lehet felkészülni, tehát nincs az a pénzügyi terv, ami egy ilyen helyzetre fel tudnak készülni. Egyébként az nagyon jellemző már a bankok biztosítéki elvárásaiban, hogy sok esetben nem várunk el tárgyi biztosítékot, hanem azt mondjuk a vállalkozásnak, hogy akár valamilyen garantőri intézménynek a biztosítéki hátterét is be lehet vonni. Ugye nyilván ez függ attól is, hogy a vállalkozás mennyit szán, vagy mennyit hajlandó kockáztatni adott esetben biztosíték oldalról, és nyilván nem mindegy, hogy éven belüli vagy éven túli hitelezésről beszélünk. Nem is mindig tudja egyébként az eszközállományát elzálogosítani, hiszen lehet, hogy ez egy pályázat biztosítéka, vagy más módon már felhasznált biztosíték. Tehát egyre inkább jellemző az, hogy a vállalkozások nem tárgyi biztosítékot nyújtanak, hanem valóban garantőr intézményekkel szerződnek le, és ezek az intézményi kezességvállalások érkeznek meg a hitelek mögé.
Lehet bármit, tudom, hogy egy kicsit most ragaszkodok hírszerkesztőként is ez a dologhoz, ez, de egy vírushelyzettel, egy ilyen jellegű havária tervvel lehet bármit kezdeni pénzügyileg? Lehet mondjuk emiatt a helyzet miatt belátóbb egy ideig egy bank?
Hát nyilván ez mindig nehéz kérdés, amikor már egy gyakorlatilag egy hitel az ott van az adósnál, akkor nyilván a bank elvárása az, hogy azt a hitelt, azt az ügyfél szerződésszerűen törlesz-e. Hogyha van egy időszak, amit át kell hidalni, akkor még egyszer egy jó likviditási tervvel azért 2-3-4 hónapos időszakot át lehet hidalni. És ebben a bank, én azt gondolom, hogy ilyenkor még nem is feltétlenül fordulnak az ügyfelek a bankhoz, ezt ők maguk meg szokták oldani. Ha ennél hosszabb időszakról van szó, amit át kell hidalni, akkor érdemes megelőzni azt a helyzetet, na akkor érdemes bejönni a bankba és tárgyalni arról, hogy közösen hogy lehet ezt az időszakot megoldani. Adott esetben úgy, hogy elporlasztjuk a törlesztéseket, vagy adott esetben úgy, hogy gyakorlatilag átütemezünk egy szerződést. Egyébként nyilván mindenre van megoldás, a fontos az az, hogy ez a beszélgetés a bank és az ügyfél között minél hamarabb megkezdődjön.
Itt csak annyit, hogy tényleg valóban itt a legfontosabb a párbeszéd. A cég és a bank vagy a hitelező között, és ez igaz egyéb szereplőkre, biztosítóra vagy egyéb közbenső partnerek. Ha a párbeszéd megvan a felek között, akkor azt gondolom, hogy egy sokkal nyugodtabb légkörben lehet a megoldást is megtalálni.
Egyébként az fontos, hogy nyilván nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy nyilván ismerjük az ügyfeleinket, és szoktunk elébe menni ezeknek a dolgoknak, tehát azokat az ügyfeleket, ahol látjuk, hogy a tevékenység alapján ez indokoltá válik, mert egy olyan piacon dolgoznak, ahol éppen most a várakozások alapján nagyobb kockázatok várhatók, azokat az ügyfeleket proaktívan meg szoktuk keresni, és meg is kérdezzük, hogy van-e olyan helyzet, amiben nekünk közösen el kéne gondolkodnunk azon, hogy változtatunk a jelenlegi hitelszerződés feltételein. Tehát mi magunk is kezdeményezünk ilyenkor, de nyilván az ügyfeleink is és proaktívan érkeznek hozzánk.
Ez volt a Mentor, itt volt velünk Dansztiengler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozói üzletág vezetője, Molnár Imre Mentor, illetve hát a három vállalkozónk, Novák Tamás a Novák és társaitól, Varga József az Adóalba Kft-től, illetve Bojtos Emese a Klub Szendvicstől. Köszönöm a beszélgetést, hogy én is itt lehettem, és hát akkor jövő héten már Ercfalvi András folytatja majd. További jó rádiózást!
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.